te szent színed előtt állunk meg újból, és szeretnünk azt, ha megszólítanál. Köszönjük, hogy oltalmazó kezedet nem mondtad meg felőlünk, fölöttünk, és azt szeretnéd, ha újból meglátnánk, újból megéreznénk a te szeretetedet, és mernünk letenni életünket a te kezedben, mert ott biztos helyen van. Megkérünk arra, jó Istenünk, fogadd el szolgálatunkat, szólíts meg, add, hogy szívből szívbe jusson az ige, minden egyes szolgálatot, zenekart, énekkart és szolgálatokat neved dicsőítésére történjék. Bízunk benned, jó Istenünk, hogy imánk meghallgatója leszel. Amen.
Amen.
A Krónika első könyvének negyedik részéből a 21-től 23-ig terjedő versek. Júda fiának, Sélának fiai Er, Léka atya és Laáda, Marésa atya és a gyapott szövők háznépe Bet-Asbeában. És Joakim, a Kozeba lakosai és Joás és Saráf, akik Moab urai voltak, és Jásubi Léhem. De ezek már régi dolgok. Ezek voltak a fazekasok, és Netaimban és Gederában laktak. A királlyal laktak ott az ő dolgáért. Amen. Köszöntünk mindenkit szeretettel Isten házába. Hiszük, hogy az Úrnak célja van ezzel az alkalommal is minnyájunknak az életében. Legyünk készek elfogadni azt, amit ő mond nekünk. Ha a régi ige, vagy a régi igazság elevenedik meg, adjunk hálát, ne vessük meg, hanem fogadjuk el. Úgy gondoltam arra, hogy most, amikor sokan meg vannak fázva, nem szívesen próbál ki az ember újabb kúrát vagy gyógyszert, marad a réginél. Azt már megszokta, az már hasznos volt. Hát fogadjuk el azt a régi ígét és az igazságokat, hogy a lelkünk felüdüljön és közelebb jussunk a Jóistenhez. Így áldjon meg a Jóisten bennünket az ő házában, és legyünk figyelmesek, és ha tudjon megszólítani bennünket. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, azután kis Győző testvér fog szólni.
Thank you.
mai napon a Magyar Baptista Világszövetség vasárnapja van, még most délután is, és gondoltam egy néhány szemmelvényt a testvérek elé tárni, abból, hogy mik is vagyunk, hol is vagyunk, és milyen küldetésünk van. Gondoltam, hogy egy néhány sort megemlítek a testvéreknek, a tengeren túli testvérekről, a délvidéki testvérekről, a Kárpátalján, akik élnek, és a felvidékről. Egy néhány sort. A tengeren túli magyar baptisták helyzetéről. Sokan látták kilátástalannak jövőjüket szülőföldjükön, ezért vándorbotot fogtak, és a nyomor elől az új világ, idézőjelbe, felé vették útjukat. Az első kivándorlási hullám idején, a századforduló táján több mint 1 millió magyar állampolgár hagyta el szülőföldjét. A magyar baptista migráció elsődleges célpontja Észak-Amerika volt. Az újonnan alapított gyülekezetek elsősorban a nagyobb amerikai városok magyar kolóniáiban alakultak meg. A legelső magyar baptista gyülekezet az Ohio állambeli Clevelandban jött létre 1899-ben. Ezt követően a többi amerikai nagyvárosokban létrejött gyülekezetekkel együtt 1908-ban létrehozták az Amerikai Magyar Baptisták Szövetségét. Itt határozták el a tengeren túli magyar baptisták összefogását és informálását célzó evangéliumi hírnök havilap kiadását. A délvidéki magyar baptistákról egy néhány sor. A Trianon előtti Magyarországhoz tartozó délvidéki Vajdaságban és Horvátországban a baptista misszió kezdete Meyer Henrik baptista misszionáros munkásságához kapcsolódik. Meyer 1869-ben indult el Hamburgból az oroszországi Odesszába, ahol német hittestvérei között kívánt munkálkodni. Dunai hajóútja során megállt Újvidéken, Novi Sad, és Nándorfehérváron, Belgrád. Időközben Meyer a bécsi székhelyű brit és külföldi bibliatársulat bibliaterjesztője lett. Ebben a minőségében kezdte el tevékenységét 1872-ben Zágrábban, Horvátország, ahol rendszeres istentiszteleti összejöveteleket is tartott. 1873-ban költözött tovább Budapestre, ahol véglegesen letelepedett és intenzív gyülekezet szervező munkába fogott. Ez idő alatt ismerkedett meg az újvidéki származású Hemt Adolf bibliaterjesztővel, aki meghívta Meyert Újvidékre evangelizációs szolgálatra. E látogatás során Meyer 1875. novemberében 6 személyt merített be a Dunába. Köztük Hemt Adolfot is. Ettől kezdve Újvidék lett a délvidéki baptista misszió központja. Kárpátaljai magyarokról, magyar baptistákról. Kárpátalja napjainkban Ukrajna része. 3 országból is megközelíthető. Romániából, Magyarországról és Szlovákiából. A legmagasabb becsült száma az itt élő magyaroknak 150 ezer fő. Magyarok legtöbben a határmenti falvakban élnek, a legnagyobb magyar közösség pedig Beregszászban található, ahol szinte még a város lakosságának fele, 15 ezer ember, magyarnak vallja magát. A kárpátaljai magyar baptista missziónak több, mint 100 éves múltja van. Eddigi aranykorát pedig Stumpf Jenő lelkipásztor vezetése alatt élte. Akkor 60-nál is több kárpátaljai településen volt magyar nyelvű, baptista gyülekezet vagy házi közösség. Napjainkban Kárpátalján 10 településen van magyar baptista gyülekezet vagy házi közösség, ebből pedig 7 helyen van baptista imaház. A közel 200 fős közösséget 4 lelkipásztor és 3 missziómunkás pásztorolja. Magyar baptista misszió felvidéken. A történelmi Magyarország felvidékén még a 19. század végén indult el a baptista misszió, amely nagyon ígéretesnek mutatkozott. Előbb Negyeden, majd Marcellházán, végül Szentpéteren 1908-ban alakult meg a gyülekezetek, alakultak meg, amelyek bölcsői voltak a misszió továbbterjedésének. Olyan szépen fejlődtek ezek a gyülekezetek, hogy az akkori magyarországi baptista egyház vezetősége jónak látta, hogy egy lelkipásztor küldjön erre a vidékre. 1911-ben Alekszovics György átköltözött Negyedre, udvarnoki András javaslatára. Alekszovics testvér buzgó munkálkodott egész életen át, Pozsonytól Kassáig, sőt Munkácsig, az egész felvidéken. Sok akadályba ütközött, de mégis terjedt a misszió. A magyar misszió első nagy traumája a Trianon volt. Akkor is a felvidéki magyarok kívül kerültek Magyarország határain, a második pedig a Benesi dekrétum határozata értelmében megvalósított erőszakos lakosságcsere 1947-48-ban. Ekkor mintegy 100 gyülekezeti tagot áttelepítettek Csehszlovákiából Magyarországra. Helyettük szlovák testvérek jöttek Magyarországról. Így jöttek létre a mostani Dél-Szlovákiában jelenleg is működő, jó lehet magyarul is értő, de identitásukban szlovák érzelmű testvérekből álló gyülekezetek. Ezek nagyobb részében ma már csak szlovák nyelven folyik az istentisztelet. Például Nászvád, Nagysalló, Bagota, Panyidaróc, Léva. Itt kell elmondjuk, hogy néhány olyan nagyobb múlttal rendelkező gyülekezet, mint Pozsony, Kassa vagy Losonc, az elmúlt két évtized sorozat során fokozatosan elszlovásodott. Miért olvastam ezt fel? Hát, hogy nyerjünk egy kis betekintést a világba. Hol vannak még hittestvéreink, akik ugyan ebben a hitben élnek, és ilyen felfogásuk van a hitéletről, könyörögnek a mi úrunkhoz, és imádkoznak érettünk, és mi is kell ezt tegyük, érettük imádkozni. Imádkozzunk, hogy az ige terjedjen, a régi ige, de mégis új üzenetet hozó, és megújulást hozó ige terjedjen. Terjedjen. Amikor ezt a címet elolvastam, akkor egy ének jutott eszembe. Gondolom a testvérek is már gondolnak egy énekre. Mit mond a régi ige a menny titkairól? A Jézus kegyelméről a Szentírás mit szól? Add elém egyszerűen, mint egy kisgyermeknek, mert elfáradt a lelkem, bűnös vagyok, s beteg. Vannak olyan énekek, közülük ez is, amikor megíródtak, a zeneszerzőt Isten lelkének, Isten lelke ihlette, szövegírót, dallamírót, és amikor elhangoztak, voltak megtérések, és hívják az embereket a változásra, a bűnelhagyásra. 100%-os igei alapja van ennek az éneknek is. Hirdesd az ígét. Pál apostol azt mondta Timóteusnak, hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben. Incs, fedj, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Ezt tették elődeink. Előálltak az ígével, nem kímélve sokszor az életüket sem, és inkább vállalták azt, hogy üldözve legyenek, de nem szüntek meg árulni a Bibliát, és majd később ige hirdetőkké váltak, ahogy olvastam. Mi nagy dolgot művelt, mit tett értem Isten? Egy másik sorában van az éneknek. Mi nagy dolgot tett? Eszembe jutott a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, értem és értünk, hogyha hiszünk benne, akkor ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen. Milyen csodálatos. Szóld ezt a régi ígét, kedvesen beszéld, mert rémít még a gonosz, és a bűn is kísért. Sokszor tapasztaljuk életutunkon, hogy rémít a gonosz, és kísért a kísértő, és le nem venné a kezét életünk végéig. Akarja, hogy az utolsó 5 méterbe, 10 méterbe, akkor lőjön ki, úgymond. akkor húzza ki a talajt a lábunk alól. Tudjuk azt, hogy ilyen helyzetben is, és minden helyzetben is könyöröghetünk a mi jó atyánkhoz. Erőért, kitartásért, látásért, hogy lássuk meg az ilyen helyzeteket. Még akkor is, ha rémít a gonosz, bűn is elkísér. Ha sok az ellenség, akkor is nem feladni, hanem hirdetni az ígét. Ha kínzó bánat jő, még akkor is. Egy másik igeverset szeretnék idézni, amikor Pál apostol a Filippi beliekhez szól, és meg nem félemvén semmiben az ellenségek előtt, ami azoknak a veszedelem jele, néktek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van. Nem félvén, semmitől, hanem hirdetni. És olyan csodálatos dolog, hogy ezekből az ellenségekből megtörténhet, hogy a Jóisten megszólítja és átformálja, mint volt Pál apostol. Üldözte ízig vérig a Jóisten követőit, és Saulból lett Pál apostol. És ellenségből Isten gyermeke lett. Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távol létemben félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez az üdvösségteket. Van úgy, hogy sokszor félelemmel és rettegéssel, de végig kell vinnünk üdvösségünket. És az is igaz, hogy benne van a béke, szent vigasz és erő. Ugye megtapasztaltuk azt is, hogy jött a béke, békétlen időkben, és jött a vigasztalás, amikor rá voltunk szorulva. És jött az erő, amikor meglankadtunk, elfáradtunk, amikor elővettük az ígét, olvastuk napi csendességben, este, vagy reggel, jött a bátorító ige, mert erő van benne. Adjunk ezért hálát, testvérek! Szóld ezt a régi ígét, ha félelem fog el, hogy e világnak csábja megtéveszt fényével. Sajnos, hogy vannak olyanok, akiket meg tud téveszteni a kísértő, a sátán, az ő fényével, a világi fényével, és megtéveszt, és kisiklik a pályájuk, és rossz útra térnek át. Az ilyenekért, testvérek, ne feledjünk el, ne feledkezzünk el imádkozni. Ne elégedjünk meg azzal, hogy mi megbékéltünk a Jóistennel, és nekünk békességünk van, és jól megy sorunk. Gondoljunk azokra, akik eltértek az Úrtól, és fájjon az ilyen lelkeknek a lelki állapota. Az én vágyam az, hogy akkor, amikor megjelenek a világban, képviseljem a királynak az ügyét, úgy fejeztük be a felolvasott igét. Királynak az ügyéért vagyunk itt. Lássák jól az emberek, hogy mi képviselünk valakit, valamit, és amit mondunk, azt is éljük. És a szeretetről próbálunk beszélni, az embereknek Isten szeretetéről, mert úgy szerette őket és engem, akkor lássák meg, hogy én is szeretek. Még akkor is, ha néha az elevembe vág, tudok szeretni. Szívem vágya az, hogy alkalmazkodjunk, ahányszor az ige int és tanít minket, legyünk értelmes hallgatói és annak a megvalósítói. Amen. Kérjük szépen most az énekkar szolgálatát, és utána az első szolgáló Nagy Kassa Andrea.
vizsgálatot tartottam, rájöttem arra, hogy van egy nagy hiányosságom, mégpedig az, hogy már nem szolgálom az Urat olyan buzgón, mint megtérésemet követően rögtön. Már eléggé megszokásból végzem a gyülekezetbe a szolgálatokat, ugye énekkarba, zenekarba, gyerekek közt, és úgy, mikor rájöttem erre, akkor úgy elszomorodtam, és szeretnék ezen változtatni. Az 1 Péter 2.5-ben azt írja a Biblia, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ebből az igeversből azt értettem meg, hogy ha Isten gyermeke vagyok, akkor az a minimum, hogy odaadással is jókedvűen szolgálom őt, és szeretném ezt gyakorolni a jövőben. Valamint meg szeretnék osztani 3 célt, amit kitűztem erre az évre. Az első, a Kolossi 1.10-ben azt írja a Biblia, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Hát ez az első célom, hogy ne rekedjek meg a lelki kiskorúságban, hanem folyamatosan fejlődjek, és növekedjek az Isten ismeretében. Aztán a második célom az az, hogy maga az életem legyen egy példa a környezetem számára. Tehát bármit teszek, ugye van az a mondás, hogy a tetteink sokkal jobban bizonyságot tesznek magatartásunkról, tehát a magatartásunk sokkal jobban bizonyságot tesz a hitünkről, mint a beszédeink. Tehát az emberek inkább azt nézik, hogy viselkedünk. És én szeretnék jó példa lenni a környezetemnek. Aztán a harmadik cél, amit kitűztem, az az, hogy néhány emberért úgy név szerint rendszeresen szeretnék imádkozni, azért, hogy fogadják el személyes megváltójuknak az Úr Jézust. A Máté evangéliuma 21. rész 22. igeverse azt írja, hogy és mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Én ezért fogok hittel imádkozni azokért az emberekért. Amen.
Szeretnünk most a zenekart meghallgatni, és utána Antal Adina szolgálatát. Thank you.
Szeretet pedig nincs bennem, olyannál lettem, mint az engő érsz vagy pengő cimballom. És a profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokosa vagyok, és a teljes hitem is van, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el. Szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok, és ha szétoztom az egész vagyonomat, és testemet tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamiságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes a mi ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor pedig gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.
Kérjük Bertis Benyámit és Gergely Noémit egy énekszolgálattal, és utána újból a zenekar.
Istennek a szövetségéért adtunk hálát, és ezért imádkoztunk. Ahogy én készültem ezzel az énekkel, eszembe jutott a Máté evangéliumából a 28. részében az az utolsó mondat, Jézusnak az utolsó mondata, mielőtt még felment, hogy íme veletek leszek a világ végezetéig. És ez így elgondolkodtam ezen, hogy milyen csodálatos ez. És ma is boldogan énekelhetünk, boldogan imádkozhatunk Istennek a jelenlétében. Isten megoldatta volna ezt másképp a mi életünkbe, de hála neki, ő kegyelmes volt hozzánk, és ezt így oldotta meg, és ez így nagyon jó. Én kívánom azt, hogy mindenki töltsön be ma az Istennek a jelenléte, jó Istennek a jelenléte, és mindenkinek kívánom, hogy formálódjunk lelkileg, és legyenek megújulások és megtérések is.
Vágyom rá, hogy lássam orcát, átadhassam életem kulcsát. Fogad szívem, fogad életem. Leteszem te hordott terhemet, te formálod minden tervemet. Fogad szívem, fogad életem.
Uram, nézlek, és látom már, hogy szereteted újra rám talál. Hogy ölelj át, hogy veled legyek egy életen át.
Velem vagy, őrzöl és átkarolsz, velem vagy, imáimra válaszolsz, velem vagy, áldó kezed nem hagy el. Bárhová visz utam, követlek, bármerre hívsz uram, követlek, a harcokban sem adom fel, mert kezem nem hagy el. Vágyom rá, hogy lássam óvodszát, átadhassam életem kulcsát. Fogad szívem, fogad életem. Leteszem te hordott terhemet, te formálod minden tervemet. Fogad szívem, fogad életem.
Uram, nézlek, és látom már, hogy szereteted újra rám talál. Erre vágyom, hogy ölelj át, hogy veled legyek egy életen át.
Velem vagy, őrzöd és átkarolsz, velem vagy, imáimra válaszolsz, velem vagy, áldó kezed nem hagy el. Soha nem hagy el, követlek, bárhová visz utam, követlek, bármerre hisz uram, követlek, a harcokban sem adom fel, mert kezed nem hagy el.
Thank you. tartózkodhat szent hegyeden. Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az urat félik. Esküjét nem vonja vissza, még ha kárt val is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Az, aki ezeket cselekszi, nem tántorodik meg soha.
Thank you.
Úr elevenítsen meg bennünket, és imádkozzunk azért, hogy most a következő percekben is, de ezen az egész héten Isten szóljon hozzánk, és tudjon használni az ő munkájában bennünket. Kérjük az énekkar szolgálatát. Kereskedőkhöz hasonlóan ezen a délutánon meg fogjuk vizsgálni Istennek a megváltási tervét, Isten akaratát különböző szempontból, és tegyük ezt nagyon figyelmesen, nagy érdeklődéssel. A régiség kutatás szinte mondhatnánk, hogy egy szakma, sokan meggazdagodtak ebből. És nem minden, ami régi, az rossz. Csak egyszerűen szoktuk kérdezni egymástól, hogy a régi telefonszámod van még meg? És azt mondja, hogy igen, a régi, de jó. Nem minden, ami régi, elavult, és nem minden, ami régi, az már nem lehet használni. Főleg a vonós hangszereknél az a legértékesebb, amelyek régebbi. Kiszáradt a fa. Olvastam, hogy Ciprian Porumbescu, a román hegedű művész, egyik alkalommal járt a piacon, valami ócska piacon, azt látott egy cigánynál egy nagyon rossz régi hegedűt, és megnézte, és apró pénzért megvette tőle. És igazából egy nagyon-nagyon értékes hegedű volt, sok helyen koncertezett majd ezzel a hegedűvel, ez Stradivarius volt. Hát ami régi, az igazán meggazdagít bennünket. Gondoltam sokszor, hogy falusi, kisebb, nagyobb gyülekezetekben annyi sok régi biblia, régi könyv van, amiben már a testvérek nem látják az értéket, de lehet, hogy antikváriumi értéke van egy-egy olyan könyvnek, egy-egy harmóniumnak, amit már kitettek, mert hát vannak a modern eszközök. Vagy ki tudja még mire? De most nem csak ezekre a dolgokra kell gondoljunk, de csak akartam szemléltetni, hogy ha régi, akkor az nem azt jelenti, hogy rossz és nem kell használni, hanem ha régi, akkor hasznos lehet. Ha régi, akkor gazdagíthat, és így van az Isten igazságaival. Most azokkal a régi igazságokkal kell foglalkozzunk, amelyek a mi javunkra vannak. És mi az, ami ennyire gazdagít, és mi az, ami régi, de mégis új? Hát egy ilyen összefoglaló szóban, testvéreim, én az Isten tervére gondoltam. Ez mindent magába foglal. Nem csak a Bibliát, ez is az Isten tervébe volt benne. Ez is régi, mert régen írták, új, mert újabb és újabb fordítások jelennek meg, új azért, mert felfrissíthet minden nap bennünket, de az Isten terve nem csak az Isten igéjét foglalja magába. Az Isten tervében benne van a teremtés. Régi, ugye? De amikor csodálja az ember a természet szépségeit, akkor azt mondja, hogy de csodálatos. És nem azt mondja, hogy de régi, nem tetszik ez nekem. De az, ami régi, ami az Isten tervébe kapcsolatos, az nem csak a teremtés. Az még a teremtés előtti idő, akkor, amikor még nem létezett idő, akkor, amikor még nem létezett világ, univerzum, létezett valaki, a leghatalmasabb, aki most is él, aki létezni fog mindörök, és ez Isten. És róla nem úgy kell mondani, hogy régi, hanem azt kell mondani, hogy örökkévaló. És ezek a régi igazságok azért lehetnek mégis új igazságok, mert örökkévaló, állandó dolgokat tartalmaz, nem avul meg, ahogy mondja az Úr Jézus, nem eszi meg a rozsda, a moly, a tolvajok nem ássák ki, nem lopják el. Mert örökkévaló. Na ezekre az örökkévaló dolgokra kell, hogy törekedjünk. És a felolvasott igénk ugye érdekes neveket, meg helyiségeket mond el, de különböző mesterségű emberekről olvastunk, ugye gyapotszövők, meg fazekasok, különböző szakmájuk volt, különböző helyiségekből voltak ezek az emberek, különböző korosztályúak voltak, apa, fia, és fiatalok és idősekre gondolhat az ember ilyenkor, mert akkor úgy terjedt ez a mesterség és a szakma, de tulajdonképpen nem a különbözőség az, ami értékes ezekben az emberekben, hanem ahogy olvastuk, hogy ami összekötötte őket az, hogy a királlyal laktak, ott voltak az ő közelségében, közösségben vele, és a királynak szolgáltak. És ez kell összekössön bennünket, testvéreim, hogy a menny királyával legyünk közösségben, és erre szeretném bíztatni a kedves jelenlevőket, minnyájunkat, hogy az Úr Jézus Krisztussal, a királyok királyával legyünk közösségben, és akkor ezek a maradandó, értékes dolgokat össze fogjuk gyűjteni, és azokat fogjuk keresni. Az odafelvalókat, a maradandó, az igazi értékeket. Az Isten tervével kapcsolatosan, testvéreim, egy néhány igazságot arról, hogy régi, de mégis új és friss azért, mert örökké való. Isten tervének alapjáról szeretnék először is szólni. És az Isten tervének az alapja maga az Isten személye. Maga az isteni jellemvonásokból jön ez az isteni terv. Nem úgy van, hogy az emberek találtak ki valamit, vagy az emberek elhibáztak valamit, és akkor Isten adaptálta az ő tervét így vagy úgy. Hát most már megtörtént ez, akkor most már igazítsuk. Valahogy forgassuk a dolgokat, hogy legyen jó az eredmény. Nem. Hanem Isten az örökké valóságban, akkor, amikor idő még nem volt, amikor Isten volt minden mindenekben, akkor ő kigondolta ezt a tervet. Ez a terv egy átfogó terv. Ez az Isten terve jó és tökéletes. Az Isten tervét az ő szentsége és igazsága tervezte ki. Tehát minden, ami ebben a tervben van, az igazságosság és a szentség útját járja. Az Isten szeretete és jóságából ezek a jellemvonások hozták létre ezt a tervet. Tehát ami az isteni tervben van, az mind jó, és az mind szeretetből jött. És nem azért, mert látott bennem vagy bennünk valami érdemet, mert nekünk nincs érdemünk. De Isten csinált egy tervet, és ez nagyon régi.
örökké való, olyan, mint amilyen Isten. Természetesen, hogy ez a terv főleg a lelki életet célozza meg. Persze a fizikai dolgokat is, a teremtést, meg lakásunknak a határát megszabta Isten már örök időknek előtte, de nem ez a lényege, hanem a lényeg a lelki élet, mert Isten lélek. És ezekre a lelki dolgokra irányítja figyelmünket, mert amikor a teremtést olvassuk, hogy mondjak egy példát, ugye minket érdekelne az, hogy vajon hány bolygót teremtett Isten? Meg hány csillag van? De nem mondja el a Biblia. Miért nem mondja, mert nem tudja? Nem azért. Csak elmondja a tényt, hogy Isten teremtette, és akkor a csillagászoknak, meg a tudós embereknek hagyja ezt, ez az ő feladatuk, ez az ő területük. Hanem Isten inkább az ő üzenetében a tervnek a lelki oldalát. Az, hogy lelkileg hogy gazdagodhat meg az ember. És Isten tervéről, amikor beszélünk, a lelki szempontból kell, hogy megnézzük ezt, és nem a fizikai, nem a kiszámíthatóság, nem az értelmesség, nem a tudomány területén, bár ezek a dolgok gazdagíthatják, de a legfontosabb az, hogy megalázkodni az Isten előtt, és tőle kérni, tőle várni az áldást. Igen, Isten tervének az alapja maga Isten. És ha meg akarjuk Isten ismerni az Isten tervét, akkor ismerjük meg annak a szerzőjét. Az Isten magát, az Atya Istent, a Szent Háromságot, és akkor meg fog gazdagodni az életünk. Ez olyan, testvéreim, mint amikor az ember el akar utazni valahova, ahol még nem járt. És akkor azért utána néz, és akár a térképet veszi elő, vagy akár most már ugye mindenféle ilyen berendezéssel tudnak szolgálni, hogy beüti az ember a GPS-be, és akkor az oda vezet, és még azt is elmondja, hogy túl gyorsan mész, és sokszor idegesítő, vagy éppen kinyomtatja az ember, hogy merre kell menni, meg hogy kell menni. Jók ezek. Jó dolgok ezek. Na így akarja Isten is. Ahhoz, hogy nekünk célba érésünk legyen, hogy megérkezzünk haza, oda, ahol ő van, az ő országába, készített egy tervet, egy térképet. És odaadja nekünk, és azt mondja, hogy tanulmányozd. És hogyha valahol nem tudod, hogy hogy mennek a dolgok, akkor velem is beszélhetsz. Tárgyalhatsz velem. Ez az imádság nagy lehetősége. Hogyha valahogy eltévedünk, akkor kérdezősködhetünk. Emlékszem, amikor Bukarestbe mentem az egyik gyűlésre egy lelkipásztor kollégámmal, ó, nem ülünk mi taxiba, hát aztán kinyomtatjuk mi a térképet, fordítva fogtuk a térképet, és akkor más irányba mentünk. Néztük mi az utcákat, de hogy létezik, hogy nem az? Egy félórás út helyett majdnem 3 órát tettünk meg, megérkeztünk, de az volt a jó, nem hagy volt térképünk, hogy tudtunk kérdezősködni. És így van ez, hogy sokszor a kezünkbe a Biblia, meg sok-sok ismeret, meg információ, azt se tudjuk, hogy hogy csináljuk, de az a jó, hogy kérdezhetjük az Istentől. Elmehetünk oda a forráshoz. És ez régi igazság, de ez mégis új minden nap, hogy vele lehet találkozni, vele lehet beszélni. Ő nem egy múzeális tárgy, ott valahol, valahogy, messze. Nem, vele lehet beszélni. És nem egy filozófus, nem egy öreg ember, nem egy gyenge valaki, hanem a leghatalmasabb, a legbölcsebb, a legkedvesebb és a legszeretőbb lény ezen a világon. Ő az Isten, és vele lehet találkozni. És így kell közeledni a jó Istenhez, az ő tervéhez. Hát az Isten tervének az alanyáról is, hogy szóljak egy kicsit, mert egyesek úgy gondolják, biztos hallottátok ezeket az embereket, hogy nagy buzgóan szólnak a városba, Bibliával, vagy mit tudom, ilyen traktátusokkal a kezükbe, és ha megkérdezed tőle, hogy te a mennybe jutsz, és azt mondja, nem, hát oda csak 144 ezeren jutnak. Az már el van foglalva. Oda nem lehet bejutni. Hogy van ez, hogy Isten csak egy néhány embernek készített helyet, vagy jót akar? Nem. A Biblia azt mondja, hogy az Isten tervébe benne van minden ember. Minden ember, mert úgy szerette Isten e világot. Mindenkit ezen a világon. A 7 milliárd embert. Mindenkit szeret. És az ő tervében mind benne van. Nem hagy ki senkit. És mindenkinek az életével külön-külön foglalkozik. De ebbe az is benne van, hogy Isten a bűnös embereket szereti. nem a bűnt, a bűnös embereket, mert minnyájan vétkeztünk. Mert Isten tervet készített, éppen azért készítette a tervet, mert az ember bűnbe esett, és mi bűnben születünk. És Isten kell, hogy bennünket kiemeljen ebből az állapotból. És ez a régi igazság újra és újra aktuális, hogy minnyájan bűnösök vagyunk. Manapság orvosok, tudós emberek, pszichológusok, génkutatók, meg mindenféle tudós emberek azt mondják, hogy bizonyos bűnök, azok már nem bűnök, hanem betegségek. Hát iszákos, hát az nem bűn, hát nincs mit csináljon. Ilyen ő, gyilkos, meg parázna, meg mindenféle erkölcstelen élet, hát ilyen hajlamai vannak, mert ezt örökölte. Lehet, hogy van ebbe valami, de nem kell átnevezni ezt a dolgot, nem kell átcímkézni az embernek a legalapvetőbb lényét, mert a régi igazság az, hogy minnyájan vétkeztünk. És ahhoz, hogy az embernek az élete új legyen, mégis új legyen, be kell ismerje. Be kell ismerje ezt a bűnt. És Isten a bűnös emberekkel bánik. A bűnös emberekből akar szent embereket csinálni. Olyan emberekből, akik a saját útjukat járták, az olyan emberekből akar olyanokat csinálni, akik az Úr útját járják. Ez a csoda. Ez a kereszténység, ez a hívő élet. És lehet, hogy ezek unalmas dolgok, vagy ahogy mondja Pál apostol, hogy egyesek ezen megbotránkoznak, megütköznek, de ez a régi igazság mindig friss és új. És ezt kell mondjuk, el kell higgyük. Bennünk bűnterem. Kísért bennünket az ördög. Álljunk ellene. Nem mondjuk azt, hogy én már eljutottam a tökéletességre, mert nem jutottam el. Majd egyszer el fogunk oda jutni, de addig harcolunk. És mindenkinek hirdetjük azt, hogy meg kell térni a bűnből. A bűn megkötöz, a bűn tönkretesz. Tehát Isten tervének az alanya a bűnös emberek. Minden ember. Te is, én is. Nem akar Isten abban az állapotban hagyni. Meg akar változtatni. De az Isten tervének van egy kivitelezője. És olyan csodálatos, hogyha az Atya Isten eltervezte ezt az egészet önmagában, akkor az Úr Jézus Krisztus, a Fiú Isten kivitelezi az Istennek a tervét. Ők egyek, egy lényegűek, és az Úr Jézus Krisztus eljött éppen azért, hogy az isteni terv az megvalósuljon a bűnös ember életében. Eljött az Úr Jézus, és a térképet megfogta, és úgy átölelte Jakabot és Jánost, és azok el voltak tévedve, mert ők mindenféle dolgokat csináltak Isten nélkül, és akkor jött az Úr Jézus, és azt mondja, de csak nézzétek csak meg, hogy én hova akarlak titeket elvezetni. És magyarázta nekik. Valahogy úgy, mint az emmausi tanítványoknak, hogy mondta nekik, és azokban gerjedezett a lélek, mert magyarázta az írásokat. Az Úr Jézus Krisztus teszi ezt, és szeretném idézni azokat az igéket, amit Pál apostol ír ezzel kapcsolatosan az Efézus beliekhez írt levélben. Azt mondja itt többek között, magának kiválasztott minket ő benne, vagyis Krisztusban, a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jó kedve szerint. Tehát nem lehet a miénk ez az isteni terv, csak Jézus által. Csak ha az Úr Jézushoz jövök, és nincs más. Nem az, hogy jó ember vagyok én. Vagy hát én ismerek egy más világvallást, és a lényeg az, hogy a hegy csúcsára jusson fel az ember, mert mindenki a mennybe igyekszik. A Biblia azt mondja, csak Jézus visz a mennybe. Ha valaki az Atyához akar menni, csak Jézus által. És az apostolok ezt az egyedül álló, de egyszerű evangéliumot hirdették, hogy nincsen senki másban üdvösség. Nem adatott az ég alatt más név, ami által lehet üdvözülni. Csak az Úr Jézus Krisztus neve. És ez a régi igazság, testvéreim, ma is érvényes kell, hogy legyen, mert azt mondják az emberek, megvan a vallásom. Jó, de Krisztusod van. Én jó ember vagyok, de megtérés van. Hát vannak céljaim. Csinálok dolgokat, de üdvbizonyosságod van. Az Isten országába kerülsz. Ez csak Jézus által lehetséges. És ez a régi igazság újra friss kell legyen előttünk, és mindig fel kell frissítsük magunkban ezt. Ez olyan, mint az újság, vagy hogy mondta valaki, ez olyan, mint a ma jó, hogy ma jó, holnap már nem. Krisztus is mindig ilyen frissen kell legyen ott az életünkben. Mindig valami újat kell nekünk mondjon. Állandóan ott kell legyen az életünkben, az emlékezetünkben, az érzésvilágunkban, mert mi nem magunkra, jó cselekedeteinkre gondolunk, hanem csak Krisztusra, mert ő az út, az igazság és az élet is. Úgy lehet az Istenhez jutni, csak is az Úr Jézus Krisztus által. Egy másik dolog az Isten tervével kapcsolatosan, testvéreim, hogy össze van foglalva ez. Szinte úgy van az, testvéreim, amikor a Szent Háromság tárgyalt arról, hogy milyen is legyen ez a terv, jegyzőkönyv íratott. És Isten, amikor jónak látta, hogy bizonyos emberek készek arra, hogy most már azt a jegyzőkönyvet valahogy lemásolják, vagy leírják, akkor megsúgta, ihlette. És ezek az emberek vették az írást, és leírták azt, amit Isten eldöntött az emberiségről, és ez a terv összefoglalója a Biblia, a Szentírás. És ez egy nagy kincs. Hallottam egyszer Váradon valami idős házas pár, fenn a padláson megtaláltak egy régi Bibliát. Nagyon rongyos volt, nagy darab Biblia volt, azt se tudták hova tegyék. Hát elvitték a templomba, és megmutatták a tiszteletes úrnak. Hát egy nagyon értékes példány volt a váradi Bibliából. Igaz, hogy már szakadozott volt, meg de nagy része meg volt benne, és több százezer eurót ért az a könyv. És ott volt addig a padláson, nem foglalkozott vele senki. Testvéreim, nekünk is ilyen értékes az Isten igéje. És lehet, hogy minden asztalon, többféle fordításban és méretben ott van a házunkban, van imaházink, Bibliánk is. Van olyat, amit otthon használunk. Van, amit a családban olvasunk a gyerekekkel, van, amit mi olvasunk és tanulmányozunk. Ez nagy kincs, mert az Isten tervének az összefoglalója ez. A summája. Itt van benne. Különféle szempontból, különféle megvilágításból. Vagy úgy, ahogy mondja valaki, hogy ez egy könyvtár igazából, mert 66 könyv van ebbe benne. És ez gazdagíthatja a lelki életünket, csak foglalkozzon vele az ember. Régi ige, ahogy énekeltük is. De mégis új lehet, mert tanulhatunk belőle, felfrissít Isten olyan igazságokat, és valóban a lelki életünk számára nagyon, de nagyon fontos. Úgyhogy vegyük magunkhoz. Legyen célkitűzésünk, hogy újra és újra átolvassuk és cselekesszük. A múlt héten jártam Bucsi testvérnőnél, és mondom, hogy telnek a napjai? Hát azt mondja, olvas. Ha nem tudnák olvasni, akkor nem tudom, hogy mi lenne velem. Mit olvas? Hát különböző könyveket, de újra elkezdtem olvasni a Bibliát, azt mondja. Már 13-szor vagy 14-szer kiolvastam a Bibliát, így, amikor ő tudatosan eldöntötte, hogy olvassa a Bibliát. Biztos többször átolvasta, 100 éven keresztül csak kiolvasta többször, de tudatosan eldöntötte azt, hogy igenis elkezdi, és végig olvassa az Isten igéjét. És milyen áldott annak az embernek az élete, mennyi békesség árad, mennyi nyugalom, mennyi megelégedés egy olyan embernek az életében, amelyben fájdalmak vannak, és már alig tud mozogni. De ott van az Isten igéje, és ez neki erőt és reményt ad. Kedves fiatalok, kedves középkorúak és idősebbek, az Isten terve van a kezünkbe. Azt nem emberek írták csupán. Ha így akarjuk mondani, akkor mondjuk úgy, hogy az Istennek a szent emberei írták. És az Isten igéje az. Kincsek azok a lelki életünk számára. Vegyük magunkhoz. És hadd szóljak az Isten tervének a céljáról. Hogy tulajdonképpen mi véget adta Isten nekünk ezeket a dolgokat? Több minden van, és sok területre ki lehetne térni, csak egy néhány dologra hadd hívjam fel a testvérek figyelmét. Hát az Isten tervének az elsődleges célja az, hogy az emberek megtérjenek. Azt, hogy Isten fiai legyenek. Úgy, ahogy olvastuk itt az Efézusi levélben. Hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek. minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által. Mi természet szerint a harag, a bűn gyermekei voltunk, a sötétség birodalmában tartoztunk, születésünktől fogva, neveltetésünknél fogva, de kellett ez a csoda, és az Isten tervébe benne van ez is, hogy minden ember megtérjen, Isten ezt akarja, Isten ezt munkálja, az Úr Jézus Krisztus ezen dolgozik, esedezik, a Szentlélek így munkálkodik, mi is ezt kell, hogy munkáljuk, de Istennek ez a terve, hogy az emberek, a bűnös emberek megtérjenek, legyenek a bűneik megbocsátva. Hogyha ez nem történik meg, akkor az isteni terv olyan távoli lesz, olyan magányos, olyan szomorú lesz az embernek az élete. De hogyha elfogadja az Urat, akkor csodálatosan megváltozik az embernek az élete. Aztán Istennek terve az, hogy mi szentül és igazán éljünk, mint hívő emberek, mint az Isten gyermekei. Úgy idéztem itt az igét, hogy kiválasztott magának ő benne Krisztusban a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte. Tehát ez a mi útunk, testvéreim, a szentség útja, mert szentség nélkül senki sem látja meg az Istent. Vajon törekszek erre? Lehet, hogy elfogadtam az Isten akaratát, az Isten fiát, de akkor tudok ebben növekedni, hogyha a szentség útján járok, hogyha a tisztaság útján járok. Ez a legfontosabb. És ugye, mint ahogy a fizikai életünkben igyekszünk tisztán étkezni, egészségesen étkezni, amennyire lehet, hát a lelki életünk nem annyira fontos nekünk, hogy a tisztaság és a szentség legyen előttünk? Mert Istennek ez az akarata. Ő nem akarja, hogy az ő népe benne legyen mindenféle szennyes és csúnya dolgokba. Hogy miattunk káromoltassék az Úr neve. Mi úgy kell járunk, ahogy illik elhivatásunkhoz. És úgy kell viselkedjünk minden szempontból, hogy méltó legyen az a mi Istenünkhöz. Ahogy megjelenünk az Úr házában. Ahogy beszélgetünk egymással, vagy az ismerőseinkkel. A szentség és a tisztaság kell, hogy jellemezzen bennünket. Aztán a fejlődés, és az a formálódás, hadd idézzek egy másik ismert ígét, mert megint az Isten tervével kapcsolatosan, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. És ezt nagyon jól tudjuk, ezeket az igéket. De a következő vers azt mondja, hogy mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Hogy olyanok legyünk, mint Krisztus. Az Úr Jézus ábrázatához, jelleméhez kell, hogy hasonlítsunk. Nem kell lejjebb adni. Istennek ez az akarata a hívőkre nézve. Ó, de hát én messze vagyok ettől. Jó a beismerés. De oda kell tegyem magam, hogy közelebb kerüljek. Hogy kiábrázolódjék bennem a Krisztus. Ahogy Krisztus beszélt. Ahogy ő volt az emberek között. Ahogy ő viselkedett. Erre kell engedjük az Urat, hogy formáljon bennünket. Persze, hogy a megtérés megoldja az alapvető problémát. Mert azt, amit mi nem tudunk megoldani, azt megoldja Isten. De aztán azt mondja, hogy Isten félelmében vigyétek véghez a ti megszentelődéseteket. És ez a mindennapi élethez tartozik. Hogy megöldökölöm a régit. Hogy ne a világ szerint. Ne olyan legyen a baráti kör, ne olyan legyen a társaság, mint ahogy a világ diktálja. Hanem úgy, ahogy azt az Isten adja. Ezek az igazi értékek. És az Isten tervébe benne van az, hogy én formálódjak. Ma több legyek, mint amennyi voltam tegnap. És holnap is több legyek lelkileg, mint ami voltam ma. De nem csak a beszédben vagy az ismeretben, hanem a jellememben, a türelmemben, a szeretetemben. Ez az Isten terve. Az Isten tervének a célja. Véghez tudja vinni Isten rajtam? Engedem ezt? Olyan vagyok, mint a fazekas kezébe az agyag? Mert az agyag engedi magát formáltatni. Legyünk ilyenek. Aztán a célok közé az is oda tartozik, hogy élő közösségben legyünk a testvérekkel. mert nem magányosságra hívott el bennünket Isten. Hát azt olvassuk itt az igében, abba hagytam az ige idézetét, hogy azért eleve elrendelt, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. A sok atyafi, a sok testvér. Istennek a terve ez volt. Amikor megteremtette az embert, akkor adott mellé segítőtársat. Amikor kihívta Ábrahámot, akkor néppé alkotta. Amikor elhívta Jézus a tanítványokat, egy ilyen körbe helyezte bele. Amikor az Úr Jézus elment a mennybe, akkor adta a Szent Lelket és a gyülekezetet, a testvéreket. Ezt nagyon értékeljük. Ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy közösségben legyünk a testvérekkel. Akár ima alkalom, akár biblia tanulmányozás, akár hogy nevezzük ezeket a formákat, de jó, hogyha testvéri közösségben vagyunk. Emlékszem, egyszer valaki megjegyezte, hogy olyan jó nektek, egy kívülálló, olyan jó nektek, úgy ismeritek egymást, meg vagytok barátkozva egymással, úgy egységben vagytok, és akkor én azért imádkoztam, hogy ó, Uram, azért hadd legyen több ebből az egységből és ebből a szeretetből. Mert látom magamban, hogy nincs az úgy, ahogy várja az Úr, ahogy kellene. De erről van szó, hogyha ez az egység, ez a testvéri közösség, a szeretet kiáradása lesz, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy erről fogja megtudni a világ, hogy az enyém vagytok. És ez az Isten akaratának a céljai között van. Régi dolog ez, testvéreim. Régi. Amióta létezik a gyülekezet, mondjuk így ez a közösségi élet, az új szövetségi élet, ez létezik, de mégis új és friss kell, hogy legyen. És testvéreim, ne szokjuk meg, ne kövesedjünk bele, hogy így legyen, úgy legyen. Hanem engedjük, hogy az Isten frissítsen mindig. Új énekkel, régi énekkel, fiatalosan, idősebb stílussal, akárhogy, csak jöjjön az isteni üzenet, testvéri közösség által. Isten ezt akarja elvégezni. Még a célok közé tartozik az is, testvéreim, és a befejezéshez közeledek, hogy Isten a misszió munkát is ránk bízta. Tehát az ő tervében benne van ez is. Tehát nem csak azt akarja, hogy mi formálódjunk, hogy mi jól érezzük magunkat az Isten népével, hanem elküldött bennünket, és azt mondta, hogy menjetek szélese világra. És azt mondta, hogy elküldelek titeket. Igen, azt is mondta, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Igen, de vajon ezt a küldetést végzem? Azt mondja Pál apostol, aki annyira tudatában volt ennek a küldetésének, mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát, minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljünk meg az Istennel. Milyen küldetés tudat, követség, nagy követ. Mi az Isten országának a nagy követei vagyunk, testvéreim. Nagy megtiszteltetés, hogyha egy ország nagy követének küld ki valahova külföldre. Így vagyunk mi is, így az idegenbe. Mert vándorok és idegenek vagyunk ezen a földön. De képviseljük az Isten országát. Az ő érdekeit képviseljük. Az ő parancsolatait, az ő igéjét képviseljük ezen a világon. És azt, ami királyunk mond, azt kell képviseljünk ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, a beszédünk által, a megjelenésünk által, a viselkedésünk által. Vajon tesszük ezt? Az Isten tervének a célja ez. Ezt akarja elérni velünk. Mint ahogy szépen megfogalmazták baptista elődeink, hogy minden baptista egy misszionárus. Vagy minden baptista egy evangélista. Akárhogy mondjuk ezeket az aranymondásokat, de a küldetésre, a misszió munkára hívja fel a figyelmünket. Erre biztasson és buzdítson az Úr bennünket. Régi igazságok ezek. De legyenek újak és frissek, mert hasznosak, gazdagítják a lelki életünket, örökkévaló érvényűek ezek. Legyen minnyájunknak a szívébe ott ez. Amen. Köszönjük, hogy a te terved csodálatos, jó minnyájunk számára. Kérünk segíts, hogy ezt elfogadjuk. Kérünk, hogy áld meg minket ezekben a napokban, hogy végezzük a te akaratodat. Hogy az életünk része legyen a te terved, a te akaratod. Kérünk, Urunk, hogy ne keressünk mást, ne értékeljünk mást, hanem csak téged és a te akaratodat. Segíts meg erre minnyájunkat a Jézus nevében. Amen.